Üdvözlet mindenkinek a Korona FM 100-on, 6 perccel múlt el 10 óra, ez pedig itt a Turmix című magazin műsorunk 2015. január 10-én. Valahogy olyan nehezen szokom meg ezt a 2015-ös dolgot, de most már azt hiszem, hogy muszáj lesz. Gondolom, hogy önnek is volt már olyan összezavarodás, hogy úristen, vajon mit kell most a csekre írni, vagy milyen dátummal kell feladnom ezt a levelet, vagy azt a levelet, vagy meg olyan idegennek hat. Hát van néhány olyan szabályozás, amely ugyancsak idegenül hat egyébként, és pedig nem baj, hogyha számít rá. Ebben próbálom egy kicsit kibejezni, főleg, hogyha gazdálkodó többek között itt a Turmixban. A közelmúltban a szabályozási változásokat csokorba gyűjtő fórumra hívta az érdeklődőket és érintetteket a Kalocsai Falugazdász Iroda. Ennek vezetője Nagy Attila összegzi majd a Turmixban néhány percen belül az elhangzottakat.
Rendkívül fontos információk vannak, amik a gazdákat érdeklik, ugyanis az Európai Unióban beindult az új költségvetési ciklus. Ez a 2014-től 2020-ig tartó időszak, és tulajdonképpen rettenetesen megváltozott a támogatási igénylésnek a feltétele, illetve a támogatási keretösszegek a benyújtással kapcsolatban.
Bővebben mindjárt Nagy Attila Kalocsai Falugazdásztól a Turmixban, aztán a híreinkben már hallható, hogy január 1-jével új főszerkesztő vezeti a stáb munkáját a Kalocsai Városi Televíziónál, bár a személy neve régről ismerős. Mácsai Tamás lesz majd az új főszerkesztő, aki az előtte álló feladatokról, változásokról és szakmai hitvallásról beszélt a Korona FM 100-nak.
Én úgy gondolom, hogy a televíziót jó kell csinálni, na most azt lehet jó csinálni, amit az ember szeret. Ha nem szereti valaki, ezt a gyerekeimnek is mondom, hogy olyan szakmát válasszál, ami szeretsz, mert azt tudod majd normálisan csinálni.
Bővebben hamarosan Mácsai Tamással az interjú, a Kalocsa TV múltjáról, jelenéről, jövőjéről a Turmixban, de előbb még Nagy Attila Falugazdász jön.
Minden szombaton és vasárnap 10 órakor.
Turmix.
A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
Turmix.
Közérdekű szolgáltató magazin.
A tájékozottság neked is jár.
Korona FM 100.
Korona FM 100. So rainbows and a bonus. She was educated, but could not count to 10. Now she got lots of different horses by lots of different men. And I say, liberate your sons and daughters. The bush is hot, but in the hole there's water. You can
500, benne pedig a Unique dal az újra meg újra 15 perccel 10 óra után. Üdvözlet mindenkinek a Turmixban. Ima a legelső téma, amellyel, hát ma nyugodtan mondhatom, hogy szinte életbevágóan fontos információk jönnek a gazdálkodóknak, illetve mindenki számára, aki ismer gazdálkodót. Új uniós támogatási ciklus indult, több ponton változott a kárenyhítési rendszer, illetőleg az adatszolgáltatást, illetően is újdonságokkal kellett szembesülnie az agráriumban dolgozóknak 2015-ben. A gazdálkodókat vagy más tekintetben érintetteket egy átfogó szakmai összejövetelre hívta a nemrég a Kalocsai Falugazdász Iroda a Tomori Pál Főiskola kamara termében Kalocsára. Ha lemaradt az eseményről, de szeretne képbe kerülni, érdemes felhangosítani most a rádiót. Nagy Attila falugazdász ugyanis Vörös István kollégánkkal készült interjújában valamennyi napirendi pont tartalmát tételesen kifejtette. Fontos információk jönnek tehát gazdálkodóknak és mindenkinek, aki érdeklődik, valamilyen szempontból fontos számára ez.
Miről hallhattak a előadásra látogatók? Milyen fontos információkat osztottatok meg az érdeklődőkkel?
Az utóbbi időkben rendkívül fontos információk vannak, amik a gazdákat érdeklik, ugyanis az Európai Unióban beindult az új költségvetési ciklus. Ez a 2014-től 2020-ig tartó időszak, és tulajdonképpen rettenetesen megváltozott a támogatási igénylésnek a feltétele, illetve a támogatási keretösszegek a benyújtással kapcsolatban. Sok új elem van, rengeteg olyan, ami a környezet és a természetvédelemmel kapcsolatos, mint például az úgynevezett zöldítés, ami teljesen új elem, és erre a gazdáknak már most fel kell készülni ahhoz, hogy a jövő évben már úgy igényeljék a támogatásokat, hogy ne sújtsák őket szankciókkal.
Néhány gyakorlati példát esetleg tudnál mondani, mi az, amire figyelni kell, ami mondjuk radikális újítás vagy változtatás a korábbi gyakorlathoz képest?
A támogatási rendszer tulajdonképpen két fő részből áll. Van egy 10 hektár alatti támogatási rendszer, amit a kisebb gazdaságok igényelhetnek. 10 hektár felett a támogatási rendszer viszont úgy áll össze, hogy van egy alaptámogatás. Az alaptámogatás az tulajdonképpen hasonlít az eddigi terület alapú támogatáshoz. Ez körülbelül a 65-70%-a lesz az össztámogatási rendszernek. Itt kategóriákra van osztva, terület kategóriákra a támogatás. 10 hektár fölött és 30 hektárig a termelőknek minimum 2 növényt kell vetni. A 2 növénynek az összterülete nem érhet, illetve a főnövénynek az összterülete nem érheti el a 75%-ot, a maradék pedig a 30%-ot. 30 hektár felett viszont úgy módosul már a támogatás, hogy minimum 3 növényt kell vetnie a termelőknek, és itt is a két főnövény nem érheti el a 75%-nak a mennyiségét. Van még egy új elem, tulajdonképpen ez a termény-diverzifikáció, amiről az előbb beszéltem, állandó gyepek fenntartásával kapcsolatban, akinek állandó gyepterülete van, az ország szinten 5%-kal lehet csökkenteni, de a termelőknél ez a csökkentés az nagyon-nagyon szigorú feltételek között valósulhat meg, illetve van egy harmadik termékcsoport, ez pedig a ökológiai célterületeknek a kijelölése. Ez azt jelenti, hogy 15 hektár feletti termelés kategóriánál már a termelőknek 5%-ot kell kijelölni ilyen ökológiai célterületnek, ezt a rendelet előírja, hogy miket lehet ebbe megvalósítani, és ezt szigorúan nézik szintén, tehát a következő évben már erre készülni kell a termelőknek. Abban az esetben, hogyha valaki ezt nem tartja be, akkor szankcionálni fogják majd ezt a feltételrendszerben nem tartását, és már most jelezték, hogy ez az 5%, amiről az előbb beszéltem, ez a termény-diverzifikáció, ez elméletileg növekedhet a következő években akár 7%-ra is.
Mindez, amit elmondtál, ezek a változások, ezek már életbe léptek, 2015-től lépnek életbe.
Úgy léptek életbe, hogy a mezőgazdaságban nem naptári évben gondolkodunk, hanem gazdasági évben. A gazdasági év az 2014. szeptember 1-én kezdődött, és 2015. augusztus 31-én fejeződik be. Tehát akik be fogják adni májusban a támogatási kérelmüket, azok erre a gazdálkodási évre, és mivel ez az idén már szeptember 1-én kezdődött, tehát nekik figyelembe kell venni ezeket az új feltételeket.
És ahogy nézem, a napirendi pontok között szerepel az agrárkárenyhítési rendszer változása is.
Igen, az agrárkárenyhítési rendszer is gyökeresen megváltozott, ugyanis a legfontosabb feltétel az, hogy az új kárenyhítési évben, ami november 1-én kezdődik, egyébként tehát már elkezdődött, a kárigényeket kimondottan csak elektronikusan lehet benyújtani. Ez az elektronikus benyújtás azt jelenti, hogy a Mezőgazdaság és Vidékfejlesztési Hivatalnak a honlapján, ahol az elektronikus kérelem benyújtása van, ahol a területalapú támogatásokat is benyújtják a termelők, ott van egy ilyen menü, és azon keresztül lehet benyújtani ezeket a kérelmeket. A rendszerbe újdonságként bekerült néhány kárelem, volt az, hogy ősszel fagykár érte a kertészeti kultúrákat, a termelők erre nem adhattak be a tavalyi évben fagykárt, mert nem volt benne a törvényben, viszont ezt most kiegészítették, és őszi fagykárra is be lehet nyújtani a kárigényt. Az őszi fagykár az tulajdonképpen azt jelenti, hogy a talajszinten -2 Celsius alatti hőmérséklet van, tehát nagyon komolyan megvannak egyébként határozva a feltételei meteorológiailag is ezeknek a káreseményeknek, és ezeket mindenféleképpen be kell tartani. Ezek úgy működnek, hogy nem a termelő mondja meg azt, hogy na most -2 fok volt, hanem mennyi, hanem nagyon komoly agrometeorológiai állomás hálózat fog kiépülni, ez egy ilyen rácsos rendszer lesz, és az egész kárenyhítési rendszer ezeket is kezeli, ezeknek az adatait is vizsgálja, és abban az esetben, hogyha ténylegesen ilyen káresemények vannak, akkor azokkal összehasonlítva lehet. Például valaki nem adhat be viharkárt abban az esetben, hogyha a meteorológiai állomás azt mondja, hogy nem volt vihar a környéken. Ez csak egy példa volt.
Köszönöm, és végezetül pedig nitrát adatszolgáltatás, ezt látom még a tárgyalt napi rendek között. Erről mit kell tudnunk, ez miért került föl a listára?
Igen, az előzőekben is arról beszéltünk, hogy mi változott, tehát tulajdonképpen minden megváltozott, úgy, mint a nitrát adatszolgáltatás. És itt a nitrát adatszolgáltatásnál a legfontosabb feltétel az, hogy az idei évtől kezdve kimondottan csak elektronikus úton lehet benyújtani, az általános nyomtatványkitöltő programon keresztül a nitrát adat szolgáltatást. Kijelöltek nitrátérzékeny területeket az országban. A nitrátérzékeny területeknek a nagysága egyre növekszik. A mi területünkön, a mi falugazdász körzetünkben egyébként minden terület nitrátérzékeny, ami azt jelenti, hogy komoly előírásokat kell betartani ahhoz, hogyha valaki nitrogén műtrágyát vagy akár szerves trágyát is szór ki a területén. Például mondom, hogy a szerves trágyából 170 kg nitrogén hatóanyagot kell kiszórni. Tehát azt mindenféleképpen ki kell emelni, hogy nem a nitrogén műtrágyára kíváncsiak, hanem annak a hatóanyagára. Tehát akár példát mondok, ha valaki 100 kg ammónium nitrátot kiszór, akkor megvan, hogy az 34% nitrogén volt benne, 34 kg hatóanyag, tehát ezzel kell számolni. A rendelet előírja azt is, hogy milyen növényre mennyit lehet, tehát 170 kg fölött szerves trágyát nem lehet szórni, és akkor a talaj kategóriánként, meg a nitrogén állátottságként meg van határozva a mellékleteiben a rendeletnek, hogy mennyi kiszórható. Ezeket kell lejelenteni a gazdáknak parcellánként, elektronikus úton benyújtani, és ezt majd a növényvédelmi igazgatóság fogja összesíteni, így fog kiderülni, hogy a bizonyos blokkokra mennyi nitrogén került ki.
Ugye, akik termeléssel foglalkoznak, hát ők többségében nem azok az emberek, akik úgymond egész nap a számítógép előtt ülnek, és minden egyre inkább digitalizálódik, meg elektronikus útra terelődik. Hogy fogadja ezt a gazdatársadalom?
Hát nem mindenki fogadja ezt jó szemmel, viszont én azt mondom, hogy a nitrátérzékeny területeknél ez az adatszolgáltatásban ebben látok logikát, mert eddig papíron kellett benyújtani, és azt a papír feldolgozást, az adatok feldolgozása az egy őrült munka lehet. Viszont most, mivel elektronikus úton megy, egy informatikus szerintem pillanatokon belül össze tudja fésülni ezeket az adatokat, tehát jobban fel tudja dolgozni. Természetesen a termelőknek, főleg az idősebb termelőknek könnyebb volt ezt papíron benyújtani, otthon kiszámolgatni, benyújtani, de viszont a falugazdász hálózat fel van vértezve tulajdonképpen informatikai eszközökkel, számítógéppel. Aki nem tudja ezt megoldani, vagy a könyvelőivel nincsen kedve megoldani, az megkeresi a falugazdászokat, és a falugazdász feltölti.
Ez a Korona FM 100. Köszönjük szépen a beszélgetést Nagy Attilának, a Kalocsai Falugazdász Iroda vezetőjének. Azonnal visszatérünk Mácsai Tamással, aki 2015 első napjától a Kalocsa TV főszerkesztői feladatait látja el. Pályájáról, friss tapasztalatairól, meg a küszöbön álló változásokról egyaránt mesélt a Korona FM 100-nak adott interjújában.
Turmix. Közérdekű szolgáltató magazin műsor. A Korona FM 100-on. Összegyűlt
szerepeket látva, már nincs annyira távol. Újra visszamzik bennünk, hogy bármit megtettünk, nem volt semmi, nem is volt mit elveszítsünk. Újra visszamzik bennünk, ahogy egymáson nevettünk, elszóltunk mindent, amit megkerestünk. Nem csak kért, s ha valami nem sikerült, te kárpótoltál mindenért. Egymásra nézve szomorúan mondhattuk azt a kevés időt. Nagyon gyorsan mikor ment minden magától, feléleszt minket, már nincs annyira távol. Újra visszhangzik bennünk, hogy bármit megtettünk, nem volt semmi, nem is volt mit elveszítsünk. Újra visszhangzik bennünk, ahogy egymáson nevettünk, elszóltunk mindent, amit megkerestünk. Újra visszhangzik bennünk, hogy bármit megtettünk, nem volt semmi, nem is volt mit elveszítsünk. Újra visszhangzik bennünk, ahogy egymáson nevettünk, elszóltunk mindent, amit megkerestünk. Újra visszhangzik bennünk, hogy bármit megtettünk, nem volt semmi, nem is volt mit elveszítsünk. Újra visszhangzik bennünk, ahogy egymáson nevettünk, elszóltunk mindent, amit megkerestünk. Újra visszhangzik bennünk, hogy bármit megtettünk, nem volt semmi, nem is volt mit elveszítsünk. Újra visszhangzik bennünk, ahogy egymáson nevettünk, elszóltunk mindent, amit megkerestünk.
Mekkora dal a Magna Cum Laude-vel, itt a Korona FM 100-on, 2 perc múlva lesz pont 10:30, fél úton a mai Turmixban, és most jön a java, a Kalocsa TV. Több szempontból is mozgalmas hetek állnak a kalocsai városi televíziós tábja mögött, a városvezetés ugyanis határozott arról, hogy immáron nem a Kalocsa Comkft. Égisze alatt, hanem az új alakulóban lévő közművelődési intézmény részeként folytatják működésüket. Ez a korábbi csapat zsorbulását is jelentette, de régi új, valamint teljesen új munkatársak is kerültek a stábba. Köztük van például az új főszerkesztő, a régi új, Mácsai Tamás. Vele beszélgetett Vörös István szerkesztő riporterünk az eddigi történtekről, illetőleg a tévé jövőjéről, szó esett a televíziózáshoz vezető útról is.
A Kalocsa TV új főszerkesztőjeként beszélgetünk Mácsai Tamással, akinek azért ettől sokkal hosszabb múltja van már a televíziózással. Honnan indult ez az egész? Mikor volt először kamera a kezedbe? Honnan érezted, hogy egyáltalán neked kamerát kellene ragadni?
Hát ez úgy kezdődött, hogy az egyik régi nagyon jó barátommal, Taskovics Károllyal elhatároztuk, hogy mi videózással fogunk foglalkozni. Ez azt hiszem a 1984-5-ös években volt valahol. Én láttam egy hirdetést, hogy az Amatőr Film és Videó Szövetség hirdet egy operatőr szerkesztői tanfolyamot, ami Pesten volt, az akkori Amatőr Film Szövetség szervezésében, és erre jelentkeztünk. Ugye ez pénzes volt már akkor is, és a helyi akkori műfáz igazgatója, Vörös András megkeresve vállalta ennek a tanulmánynak a költségeit, részben a költségeit. Na most innen indult a videóval, kamerával való kapcsolat ugye nekem. Sajnos azóta már Taskovics barátom elhunyt, és vele ezt az iskolát kijártuk, ugye ennek voltak különböző nehézségei, ugye a kellett filmeket készíteni, vizsgafilmet, hasonlókat, és az akkori VHS technikával, VHS kamerával ugye ezeket megpróbáltuk legyártani itt helybe. Én éppen a Kovács Laciról csináltam egy ilyen portré jellegű filmet, ugye a Fazekasról van szó, én szerintem egy egész jó sikerült amatőrfilmet sikerült belőle gyártani, és hát ezután ugye elkezdtünk különböző filmgyártásokba kezdeni. Németországból szereztük be az akkor nagyon jónak számító Panasonic F10-es kameránkat, első kameránkat. Ehhez volt egy hordozható rögzítő magnó, lámpákat beszereztünk, tehát ez egy viszonylag nagy anyagi ráfordítással tudtuk ezt megoldani, és hát akkor lakodalmaztunk, különböző felkérésekre eseményeket rögzítettünk, akkor még volt ilyen, hogy Schöffer szeminárium, ahol a Dargai Lajos például megkért bennünket, hogy a gyerekeket senki nem foglalkozik Kalocsán videóval, csak ti, és hát ezt szeretné, ha rögzítenénk.
Hol járunk most időbe, bocsánat?
Ez még mindig az 1980-as évek vége, soha nem felejtem el, a Wolfgang Mitterer, osztrák orgonaművész, akkor egy Kalocsáról elszármazott Svédországba élő elektronikus zenével foglalkozó, illetve számítógépes zenével foglalkozó ember is itt volt, és ezek nagyon örültek, hogy mi ezt rögzítjük, ezeket az előadásokat, koncerteket, hasonlókat. Aztán ugye utána eljutottunk a 90-es évekig, amikor komolyra fordult a dolog. Mi már gondolkodtunk akkor már televízióban, de hát ugye a városnak akkor nem volt sem anyagi forrása, sem kedve ehhez, hogy televíziót csináljon, meg akkor még nem is dívott ez a városi televíziózás annyira, és egyszer csak megkeresett a Zsemje Gyula, hogy ők azon gondolkodnak, hogy csinálnak egy kábel tévérendszert. Ez az állami gazdaság mögötti területen lévő lakópark, vagy lakóközösség gondolta így, nem tudom hány lakás volt ott, 150, 100, nem tudom. És akkor mondja a Gyulavá, hogy ha már kiépítik ezt a kábel hálózatot, akkor lehet, hogy lehetne gondolkodni abba, hogy csináljunk egy stúdiót, egy alaphangon működő stúdiót, és így jutottunk el oda, hogy ugye én mondtam a Gyulavának, hogy én tulajdonképpen a technikai megvalósításához nem nagyon értek, de van egy barátom, az Aszódi Gábor, akivel megbeszélem, és hogyha ő bevállalja, akkor elvileg működhet a dolog. És akkor így aztán eljutottunk oda, hogy a Gáborral beszéltem, mondja, hogy persze, hát akkor összeírja, hogy mégis mi kell egy ilyen alapstúdióhoz. Egyeztetve a Zsemje Gyulával, aki egy alapítványt hozott létre aztán, ez a Kábel TV-s alap, nem tudom mi volt pontosan a neve, és én utána ebből valami úton módon kimaradtam, és az akkori műfázigazgató Asperján Istvánné és a munkatársa Perics István helyt adtak ennek a Kábel TV stúdiónak, és ők is részt vállaltak a gyártásban, és én akkor még az általános iskolában dolgoztam, a belvárosi általános iskolában, és egyszer szólt a Klári, hogy hát el tudnék-e jönni egy felvételt operatőrként, bevállalok-e? Hát mondom, persze, Klárikám, bármikor, amikor szükségetek van, akkor szóljatok. És akkor így alakult ki, hogy elkezdtük 90-ben csinálni ezeket a kísérleti adásokat, de eléggé, hát ugye a mai színvonalhoz képest kezdetleges módon, ugye VHS manuális vágóval és hasonlókkal, de már akkor is szerkesztett műsort adtunk. És akkor így túljutottunk ezen az időszakon, és ugye a VHS-ből aztán lett, hát ott már azt hiszem SVHS, ez a szuper VHS volt, a minősége sokkal jobb volt, könnyebb volt vele dolgozni, hasonlók. Aztán ugye eljött a digitális időszak, amikor ugye már ötvöződött ugye a digitális kamerával, rögzítettük, de még analóg módon vágtuk, hasonló ilyen dolgok jöttek, de akkor már alapítványból aztán a város átvállalta, 94 körül, vagy 92-3 körül átvállalta a stúdiót, mert ugye az alapítvány méreteit ez kinőtte, ez a stúdió. Ugye napi egy adással kezdtünk, emlékeim szerint hétfőn, talán 2 órát adtunk, vagy másfelet, nem tudom. És ugye ez kinőtte az alapítvány pénzeszközeit is, meg lehetőségeit, ezért aztán a város azt mondta, hogy átvállalja a tévéstúdió üzemeltetését, és akkor kezdett komolyá fajulni a dolog.
Mi történt ezután?
Ezután több főszerkesztővel dolgoztam, talán először a Gábor Erika volt az első főszerkesztő, ezt követte a Velicskó Péter, ő egy rövid ideig volt csak főszerkesztő, hogy mi volt az oka, hogy rövid ideig volt, nem tudom. És aztán jött, ha jól tudom, a P.O. Zoltán, ő csinált végül is a televízióból televíziót.
Ez mit jelent?
Ő csinált olyan műsort, olyan struktúrát a televízióba, ahol tévészerű volt a tévé. Mert addig ilyen viszonylag adhok jelleggel, amit fölvettünk, le is adtuk, túlzottan nem is volt szerkesztve, mert nem volt rá idő. Ugye ezt mindenki másodállásba csinálta, és ingyen, hozzáteszem. Illetve még az alapítványi időszakban ott voltak azért olyanok, hogy talán hát alkalomszerűen pár ezer forintot kaptunk, de nem volt erre igény sem, meg akármi, csak így honorálták végül is a mi fáradozásainkat. Aztán az önkormányzatnál volt valamennyi, de mondom, hozzáteszem, mindenki másodállásba. Én ugye akkor a belvárosi iskolába dolgoztam, a Kláriék, ugye a Perit Pista a műfázat vitték, az Aszódi Gábor akkor emlékeim szerint a börtönbe dolgozott informatikusként, a Bálint Rolcsi, akkor már a Bálint Roland is velünk dolgozott 94-től. Ő a mai napig itt van 94-től, tehát ő már 20 éve, most már 21. éve itt dolgozik a televíziónál, hál' Istennek. Szerintem nélküle nem nagyon lenne televízió, tehát elég ügyesen tudja megvágni a dolgokat, még azt is, amit rosszul veszünk fel. Úgyhogy, tehát a Rolcsi az egy ügyes gyerek, és akkor utána alakultak tovább a dolgok. A Zolival nagyon kreatívan tudtunk együtt dolgozni, Csapai Lajos, soha nem felejtem el, hogy volt egy ilyen műsorunk, hogy a Sajtópáholy, ami ugye mindenki tudja, hogy a stúdiónk az akkor is itt volt, a műfáza, a régi műfáza, a mostani Tomori Pál főiskola első emeletén, és minden, azt hiszem két hetente volt ez a Sajtópáholy, és a Barok akkori tulajdonosát megkértük, vagy üzemeltetőjét, hogy hadd csináljuk már meg a fölvételt ott nála. Ez egy jó környezetnek tűnt, berendezve asztalok, mit tudom én. És ez a Sajtópáholy arról szólt, hogy mit tudom én, újságírók leültek, kitaláltunk egy témát, és arról beszélgettek. Egy órán keresztül. Ja, akkor még a Zoli, ugye a Péjo Zoli nagyon szorgalmazta, hogy minél több élő adásunk legyen, szerintem is ez egy jó dolog. Nagyon sok dologgal együtt jár, ugye a munkatársaknak elég felkészültnek kell lenni, mert az élő adáson nem lehet javítani. Élő adásba adtuk például, soha nem felejtem el, a két helyszínről volt a stúdióba egy berendezett stúdiónk, és onnan a akkori menekült táboros botrány, nem tudom ez mikor volt, a 90-es évek, és a másik helyszín pedig kinn a sportpályán, ugye a tüntetés helye. Ezt szerintem semmelyik tévé nem merte volna fölvállalni. Mi fölvállaltuk. Én a Zolinak mondtam, hogy ez elég bátor vállalkozás, tehát de aztán ő azt mondta, hogy hát figyelj, ki kell próbálni mindent. Az ember abból tanul, amit megcsinált. És egész jó műsort tudtunk csapni belőle. Aztán ilyenek például, hogy a érsek urunk, amikor meghalt, élőbe közvetítettünk, bennünket engedtek le egyedül a kriptába, pedig itt volt sok tévé. És akkor utána a Péjo Zoli is úgy döntött, hogy akkor ezt abba hagyja, és más vizekre evezik. Akkor jött a Zsékovács Pista, akit mindenki ugye jól ismer, nagyon jó újságíró volt, és hát ő vette kezeibe a televíziót, ahol valamilyen módon a struktúra azért megváltozott, mert ő inkább a kultúrától ugyan nem szakadtunk el, de inkább a gazdaság, pénzügyek, mezőgazdasági riportok, hasonlókkal foglalkozott szeretettel, ami tulajdonképpen nem rossz. Nagy hangsúlyt fordított a híradókra, a napi információ a televíziónak, ugye mi a feladata, az, hogy a közönséget tájékoztassa mondjuk korrekt módon a napi eseményekről. Ugye akkor még csak heti két alkalommal volt talán híradónk, sőt lehet, hogy csak egy. Ezt próbáljuk most már, ugye az előző vezetés is, mármint tévévezetés is próbálta sűríteni a híradók. Ugye mi naponta nem tudunk híradót adni, egy kisváros és környéke nem tud annyi hírt szolgáltatni, hogy ezt ki tudjuk tölteni. Ezért aztán mi úgy döntöttünk, illetve az elődeim úgy döntöttek, hogy hétfő, szerda, pénteken adunk híradót, amiben most még sajnos az első időszakban még csak 6 hír ment bele az első adásnapon, amit én vezettem le, vagy én csináltam meg, de úgy döntöttem, hogy a híradóra nagy hangsúlyt kell fektetni, mert ugye a nézettségi adatokból, ami ugye abból jön, hogy a Facebookon kilájkol rá, vagy a honlapon kinézi meg hasonlók, és az összes műsorunk közül a híradók a legnézettebbek. Tehát többszöröse, több tízszerese a nézettség, mint a magazin műsorainknak. Arról nem beszélve, hogy ugye mindenki arra a hírre fogékony, ami ugye megöltek, kiraboltak, karambolozott hasonlók. Sajnos e felé fajult a világ, nem biztos, hogy ez jó, de mégis ez érdekli az embereket. És akkor ugye most már ott vagyunk a mában. Én úgy gondolom, hogy a televíziót jó kell csinálni, na most azt lehet jó csinálni, amit az ember szeret. Ha nem szereti valaki, ezt a gyerekeimnek is mondom, hogy olyan szakmát válasszál, ami szeretsz, mert azt tudod majd normálisan csinálni.
Mácsai Tamás, a Kalocsa TV új főszerkesztője, vele beszélgetett Vörös István kollégám nemrég, ugyanis január 1-ével őt nevezték ki a Városi TV élére, de a közművelődési intézmények része lesz. Egyébként jegyzem meg, néhány év után újra majd a televízió. Már is folytatódik vele a beszélgetés, az interjú második feléből kiderül majd, hogy hogyan kamatoztatható a megszerzett több évtizedes rutin, de rögtönzött seregszemlét is tartunk majd a szerkesztőségben. Maradjon velünk, a Turmixban mindjárt folytatjuk.
Turmix. Közérdekű szolgáltató magazin műsor.
A Korona FM
100-on.
szezon Dave Stewart, a Heart of Soul Stone-nal egy perc múlva lesz pont 3:45. Ez itt továbbra is a Tour Mix, folytatódik a térségi magazin, benne pedig a Kalocsa TV új főszerkesztőjével, a Mácsai Tamással készült interjú. A folytatásban Vörös István kollégánk arról kérdezi a TV új vezetőjét, hogy milyen kilátások vannak egyébként az elvárt bevétel növeléshez, a műsor struktúra átalakítására, és persze megismerheti majd ebből a beszélgetés második feléből a teljes tábot is.
Téged nagyon-nagyon sokan ismernek személyesen látásból, ugye általában Mácsai Tamás kamerával a vállán éppen szalad vagy vesz valamit, de nekem pont azt tűnt fel, hogy itt azért egy sokkal mélyebb kötődésed van neked ehhez a televízióhoz, mint az, hogy te effektíve mondjuk mondok valamit operatőr vagy, vagy szerkesztő vagy. Hanem globálisan részt vettél te ennek a tévének az elmúlt több évtizedes fejlődésében. Mit ad ez most neked, mennyire segítség ez neked, mennyire merítési forrás most abban a pozícióban, amiben jelenleg dolgozol?
Hát figyelj, hát ezt csináltam tulajdonképpen 20 éven keresztül, ugye ennek a mindenféle nehézségével együtt. Tulajdonképpen majdnem mindent tudok a televízióról, vagy hogy kell megcsinálni, némi korlátaim vannak, ugye nem feltétlenül anyagi korlátokra gondolok, hanem egy helyi televíziónak megvannak a korlátai, és nem is a kollégáim miatt mondom ezt, hanem ugye a hírszegénység, a kevés, mit tudom, ha a gazdaságra gondolok, akkor kevés olyan lehetőség adódik egy gazdasági magazint összerakni, nagyon utána kell nézni a dolgoknak. A másik meg, hogy mindehhez az ember nem érthet, tehát most én értek a kamerához, értek a televíziózáshoz úgy nagyjából, hogy mégis hogy kéne ezt megcsinálni. Próbáltam szinten tartani a tudásomat és a fejlődést, ugye az elektronikai fejlődést, ugye a Facebookot nem szabad kihagyni, a honlapokat, az internet hozzáférést, ugye a reklámról nem is beszélve. Ugye úgy lehet reklámozni, hogyha az ember nézetté teszi a műsort, vagy a tévét. Na most úgy tudom nézetté tenni, hogyha ha érdekel normálisan előadva érdekes műsorokat gyártunk. És akkor tudom a reklámozók elé odavinni, hogy nézd meg, hát ezt a műsort nézik akárhány ezren, érdemes-e neked ezért hirdetni, mert ennyi ember tudsz elérni. Minden a műsorgyártáson múlik, én úgy gondolom, hogy ezt kell szélesíteni azzal, hogy Facebook, azzal, hogy képújság, azzal, hogy napi híreket adni a képújságon, olvasó, tehát írott híreket, tehát nem képi híreket, írott híreket. Ami nem fér bele a híradóba, de még mindig hír, de híradó hírnek nem felel meg, tehát képi hírnek nem, azt le kell írni, és a kollégáimat erre próbálom rávenni, hogy ezt próbálják szem előtt tartva csinálni a munkájukat. Úgyhogy én remélem, hogy a reklámozásban is előrelépés lesz a televíziónál. Mondom, ezeket a szempontokat szem előtt tartva próbálom kialakítani. Egyrészt a műsor struktúrát is, és a dizájnt, ugye, mert ugye minden váltásnál előjön az, hogy akaratlanul is dizájnt kell váltani, hogy ne legyen unalmas.
Most részben már elébe szaladtunk a következő kérdésemnek. A jövőről szerettelek volna kérdezni, és sok dolgot elmondtál, mert amiből úgy korvonalazódik, hogy mit szeretnél. De egy lépéssel visszább, milyen állapotban találtad a tévét, amikor azt mondták, hogy ez lesz mostantól a feladatod, ők a te kollégáid, ez a tévé?
Amikor én 4 évvel ezelőtt elmentem, akkor technikailag szerintem rosszabb állapotban volt a televízió. Már úgy értve, hogy felszereltségben. Ugye HD kamerák lettek azóta vásárolva, ezek azért már a mai kornak megfelelő képet is tudnak csinálni. Egyszerűbb lett a műsorgyártás. Én szerintem jól összerakott stúdió. Persze vannak hiányosságai, de minek nincsenek. Örülök, hogy ilyen stúdiót tudtam átvenni, vagy ilyen berendezésekkel. Szerintem jól fog működni a dolog.
Mi a helyzet a csapattal?
A csapatot ugye én javarészt ismertem, egy kivételével a Kvalla Gábort nem ismertem, illetve őt is ismertem, de a városból és a fiúnevelőből.
Csak a részletek kedvéért, mert ugye a hallgató nem látja, hogy hol beszélgetünk, éppen itt vagyunk a tévészerkesztőségben. Kik vannak az ajtón túl?
Az ajtón túl ugye az Országtenyeri Zolival kezdem, ő a gyártásvezető. Körülbelül 8 évet dolgoztam vele együtt, mert most derült ki számomra, hogy a Zoli 2002. januárban jött. Tehát 8 évet dolgoztam a Zolival, ő gyártásvezető, ezt gondolom mindenki tudja, hogy a gyártásnak mi a feladata. Tulajdonképpen minden. Tehát a forgatással kapcsolatos összes technikai, anyagi feltételt biztosítani. Az összes ugye pályázatokkal elszámolni, különböző jelentéseket az NMHH-nak, a havi jelentések, most tudtam meg, hogy már nem negyedéves, hanem havi jelentések vannak. Tehát ezekkel is majd meg kell barátkoznom, hogy milyen változások történtek a televíziózásban, illetve ezekben a dolgokban. Aztán van a, ugye a Roland, a Bálint Roland, ő a operatőr vágóként dolgozik. Na most a Rolcsinak nem kell mondanom semmit, ő megcsinálja a dolgát az adott szerkesztővel. Akkor van a Morvai Diana, ő is már régóta vel együtt dolgoztunk, bocsánat, 4 évig, 2010-ig. Ő, a Morvai Diana, ő szerkesztő riporter, tehát ő általában kulturális jellegű híreket csinálja, de ugye részt vesz a híradógyártásban, vagy akármelyik magazinban. Most hozzá kell tennem, ja, végigmondom azért akkor a népsort. Van a Kmetovics Nelli, a Nelli is Diánával jött együtt ide, még én úgy tudom, hogy a Zsékovács Pista idejébe, és hát a Nelli a nótás üzeneteket felügyeli, akkor a internetet figyeli, ugye különböző híreket, akkor ő csinálja ugye az ifjúsággal kapcsolatos filmeket, magazin műsorokat, és ő is ugyanúgy besegít ugye a mindennapjaink, és híradógyártásba ugyanúgy. És akkor van a Valla Gábor, bocsánat, előtte még említeném a hölgyek között a Judák Annát, akivel nagyon sokáig együtt dolgoztunk, aztán az Anna valamikor úgy döntött, hogy szerencsét próbál külföldön, és elment külföldre dolgozni, és hát 4 év külföldi tartózkodás után, vagy 5, hazajött, és most itt valamikor december környékén beszélgettünk, hogy milyen jó lenne a tévéhez visszajönni. Hát mondtam, nem tudom, hogy hogy alakul a dolog, de hogyha igen, akkor én szívesen látnám a munkatársak között, és hát sikerült is őt megszereznünk. Az Anna környezetvédelmi műsorok gyártásában, gazdasági műsorok gyártásában, és minden. Tehát egy ilyen kis televíziónál túlzottan nem lehet kiosztani a feladatokat. Persze mindenkinek megvan az ő rászabott műsora, de mindenkinek mindent kell csinálni, mert hogyha egy ember hiányzik, azt még hozzáteszem, hogy ugye pontosan nem tudom hányan voltak az elődeim, de én úgy tudom, hogy 14-en. 14-en, és most 8-an lettünk velem együtt. És ugye én hiába vagyok operatőr, ha most ugye ezek különböző más feladatai miatt elég nehézkes most nekem kamerához jutni, de fogom csinálni, mert dolgoznia kell mindenkinek ahhoz, hogy a műsor elkészüljön minden este 6 órára. És akkor visszatérek még a kollégákra, a Kvalla Gábor, aki egy új, mint mondtam már az elején, egy új ember, aki előtte is foglalkozott amatőr szinten filmgyártással. Én láttam több filmjét, nagyon ügyesen meg csinálja a dolgait, úgyhogy neki van saját kamerája is otthon. Ő is már benne volt ebbe a videók filmkészítésbe, úgyhogy nagyon nagy segítség lesz számunkra, hogy ő vágni is tud, kamerával is tud dolgozni. És van végül a Tóth Barna, aki már régi a kapcsolatunk, ugye még annó, még talán a Péjó Zoltán idejében nagyon jó hangú ember, ugye én úgy tudom, hogy a rádió is használta.
Úgy bizony.
Előszeretettel a hangját, nagyon jó orgánuma van, és hát ő annak idején reklámokat mondott föl nekünk, és hát én úgy tudom, hogy a Barna talán 2012-től a televízió tagja, ha tévedek, akkor bocsánat, és hát ő pedig szerkesztő, operatőr, riporter. Ő pedig hát most reményeim szerint a sportműsorokat velem együtt, és ugyanúgy a híradókat, magazinműsorokba segít be. Ő kezeli a Kalocsa TV honlapját, tehát ő frissíti a híreket, tehát ő teszi napi aktuálissá a honlapunkat.
Ugye hivatalosan január 1-től vezeted főszerkesztőként a Kalocsai Városi Televíziót. Mi áll előtted? Mi az, amit a nézők kézzelfogható változásként fognak tapasztalni? Mi az, amit biztosan szeretnél megtartani, ami tetszik abban, ahogy eddig működött? Mi az, ami nem tetszik? Mi az, amin változtatni szeretnél? Milyen tervek körvonalazódnak?
De most a műsor struktúrát átalakítani nem olyan túl egyszerű, mert ugye ez is jelentési kötelezettség alá tartozik. Megvannak a gyártásnak a szabályai, ugye, ami a média törvény szabályoz és hasonlók. Milyen arányok vannak gazdasági műsorok, hírműsorok, reklámok között. Tehát ezeket szem előtt tartva próbáljuk kialakítani a műsor struktúrát. Azok a szempontokat figyelembe véve, mint ahogy mondtam, hogy a nézettséget figyelembe véve, a híradókra kéne a hangsúlyt fektetni, nem elhanyagolva a magazin műsorokat, de azért a nézettséget szem előtt tartani kell. Tehát az kell preferálni, amit néznek. A magazin műsorainkat pedig olyanná kell tenni, ami nézhető, érdekes a néző számára. Na most, amit én el fogok hagyni, ez biztos, hogy ezek a műsorok közötti kiegészítő filmecskék, amik javarészt ilyen táncikálásból állt össze, különböző falunapokon felvett néptáncosok táncoltak. Én ezt nagyon nem szerettem nézni, mint néző sem.
Ezek az így történtek, amiről most beszélünk?
Így történtek, így van. Na most ez működik a különböző televíziókban, de 2-3 percben, nem 30-ban. Tehát akkor, ha nincs arra a 30 percre műsor, akkor vannak olyan lehetőségeink, amit különböző szerződések alapján különböző filmgyártóktól tudunk átvenni műsort. Még mindig érdekesebbé tudom tenni az adást, az adott napi adást, mint egy ilyen 8.-20. vagy 7.-22. akármilyen falunap. Ugyan általunk legyártott anyaggal, de már mindenkinek a könyökén jött ki. Ezen mindenféleképp változtatni akarok. A másik, amin változtatni akarok, az a reklám. Ugye azt nem tudják a hallgatók, hogy a média törvény ugye szabályozza, hogy egy órába 20% reklámidőt ad, ami azt jelenti, ugye, hogy egy órába 12 perc reklám. A műsorstruktúránk ugye úgy alakul ki, hogy egy magazin vagy egy híradó az 25 percig tart, 24 percig, mert 6 perc reklám. Na most az a baj, hogy most tudtam meg, vagy azonosultam vele, hogy hát sajnos reklámunk egy darab sincs.
Lehet etéren változtatni?
Ezt majd az élet hozza. Pontosan most én nem tudom, hogy most hány reklámozót fogok én meggyőzni arról, hogy neki érdemes hirdetni a televízióba, de próbálkozunk vele. Tehát efelé próbálom a kollégáimat is terelni, hogy a reklámnak fontos szerepe van. Egyrészt könnyítve a városnak a gondjait, ami nem kevés, ugye, mert minél több a reklámbevételünk, annál kevesebb kell az önkormányzati támogatásból. Vagy a pályázatokról, ugye a pályázatokról még nem esett szó, reményeim szerint írnak ki pályázatokat majd műsorgyártásra vagy eszközvásárlásra. Azokat is ilyen dolgot ki kell használnunk, mert ugye mindenki pénzből él. A fejlesztést, a televízió az egy elég pénzigényes dolog, tehát azokat a fejlesztéseket, amit meg kell lépnünk, mert annyira előre halad, a tévénél 2 év az óriási dolog, hogyha nem tud fejleszteni az ember, akkor lemarad. Akkor viszont ennek következménye, hogy nem tud normális műsort gyártani, nem tud normális minőségbe gyártani, ezért aztán hátrányba kerül. Tehát kiszorul a piacról, innentől kezdve nincs mit tenni. Ugye most például tegnap csináltunk épp a TV2-nek egy híradó műsort, szerencsétlenség volt, mert leégett valakinek a háza, de ezekből is apróságok ezek, mert ebből nem lehet fenntartani egy tévét, vagy a TV2-nek dolgozunk, de valamilyen szinten elismerés a helyi tévének, hogy a TV2 is leközvetíti az ő anyagát, hogyha ez VHS-ben lenne, nem közvetítené le.
Egyrészt, másrészt meg hát bevételnövelés az cél kell, hogy legyen.
Így van, így van.
Sok sikert, jó munkát kívánok hozzá.
Köszönöm szépen.
És régi ismerősként ezt hadtársuljak én is. Köszönjük a beszélgetést Mácsai Tamásnak, aki január 1-je óta a Kalocsa TV főszerkesztői feladatait látja el. Sok sikert hozzá, aztán legyen egy jó tévéje a városnak. Ennyi volt már a térségi magazin műsorunk, a Turmix. Köszönöm szépen, hogy velünk tartott. Persze folytatjuk a következő órában jó zenékkel és folytatódó egész nap kívánság műsorral, de azért szólnék arról, hogy a Turmix legközelebb ugye vasárnap is szokott lenni, így holnap lesz, ugyanekkor 10 és 11 óra között, akkor megtudhatja, hogy milyen döntések vezettek egyes kalocsai önkormányzati tulajdonban lévő kárték felszámolásához, vagy éppen megtartásához, de kiderül az is, hogy milyen gazdasági évet zárt az EMI Közé-RT, ezen kívül megismerkedhet Kapitány Lászlónéval, aki a többek között megmaradt egyik kárté, a Kalocsa Menza új ügyvezetője. A korábbi turmixokat egyébként teljes hosszában meghallgathatja a www.koronaradio.hu weboldalon, a rádióról menüpontban a pályázati archívumra kattintva. Köszönöm a figyelmet, a Turmix után mindjárt folytatjuk tényleg jó zenével, és remélem, hogy a saját kedvence is eszébe jutott, azt nem habozik megosztani velem majd a 78-567-662-n.
Turmix. Közérdekű szolgáltató magazin műsor.
A Korona FM 100.
A Korona FM 100-on. Készült
a médiatanács támogatásával a Média Mecenatúra programban.